Azt ugye mindannyian tudjuk, hogy Luther nem akart önálló egyházat, és az ellen is tiltakozott, hogy valaha is luteránusoknak nevezzék a őt követőket. Azt is tetszene tudni, hogy mégis miért alakult ki az evangélikus egyház. Mert Luther kiátkozták. Ha Luthert 1521-ben nem átkozta volna ki a pápa, akkor ma nem lennénk evangélikusok, hanem derék katolikusok lennénk. Az viszont azt jelentette volna, hogy akkor a lutheri reform követelésekből a pápának valamit meg kellett volna valósítani. De hát erről nincs értelme beszélgetni, csak a jórend kedvéért mondom, és Luther mindig úgy értette az egyház történelmet, hogy ő kiátkozása előtti idő az a keresztény egyház története, és az evangélikussággal folytatódik. Tehát, hogy ez az ág az igazi, tehát mi is Krisztushoz vegyünk vissza az egyház történetbe, és onnan származtatjuk magunkat, ami Luther logikája szerint teljesen igaz. Mert hát Jézus Krisztus alapított egyházat, Luther nem is akart, meg nem is alapított egyházat, annak következtében alakult ki az evangélikusság, hogy Luthert kiátkozta a pápa, sőt, ráadásul még a 5. Károly császár is, amiből az következett, hogy bárki útfélen agyonüthette volna, és még csak felelősségre sem vonták volna, mert aki császári és pápai átok alatt áll, az igazából nem létezett, nem jegyezték. Nem is kutatott volna utána a rendőrség. Ezért menekült annak idején Luther Varbukvárába, György Lovag álnéven, növesztett szakált, és ott lefordította a Bibliát, amivel egy nagyon jelentős feladatot végzett el, hiszen addig nem volt német fordítás a németek kezében, hanem volt a Wittenbergi Egyetemen egy nagy leláncolt Biblia, amit senki nem tudott olvasni. Többek között ezt is kifogásolta Luther, hogy az egyszerű népnek a kezébe kell adni a Bibliát, hogy olvashassa, megismerhesse, és hát Isten igéjéből merítsen, éljen, ahhoz hasonlítsa, viszonyítsa az egyháznak a életét. Így jött létre tulajdonképpen az evangélikus egyház a középkori vagy ókori egyháznak a folyamatosságában, és hát többek között Skandináviában, tehát Dániában, Norvégiában, Svédországban, Finnországban tegnap még katolikusok voltak, már evangélikusok lettek, mert elrendelték a politikai királyi hatalmat birtokló, hogy már pedig akkor az egész nép evangélikus lesz, mert Luthernek igaz. Ezért ezek az országok ma az evangélikus egyháznak a legnépesebb egyházai közé tartoznak. A német tartományoknak is a fele átvette a reformációt, a másik fele megmaradt katolikusnak hozzávetőlegesen. Ilyen módon tehát az evangélikus tömbök Európában úgy alakultak, hogy többek között, ezt jól tudják a testvérek, Magyarországon is a három része szakadt török hódoltsági időben a magyar lakosság 90%-a evangélikus volt. Ez körülbelül 1590-ig tartott. És az ellenreformáció következtében alakultak ki hozzávetőlegesen a mai számarány. Ahol hát brutális módon evangélikus őseinket gályarabságra küldték, szenvedtek, és így tovább. Ezt én most nem részletezném. Az evangélikusság másik nagy tömbje Amerika, egészen pontosan az Egyesült Államok, ahol két evangélikus egyház van, egy olyan értelemben evangélikus egyház, mint mi vagyunk, ez közel 6 milliós, 5,6 talán a létszámuk, és van egy megközelítően 4 milliós úgynevezett Missouri Synod egyház, amely nem áll úrvacsorai közösségbe sem. A másik evangélius egy házba, hozzá kell tennünk a szégyenünkre. Ez a Missouri Synod egyház onnan azért nevezetes, mert ő magát az igaz evangélikus egyháznak tartja, aki a Bibliát helyesen értelmezi, a hitvallási iratokat. Ki tud mondani egy evangélikus hitvallási iratot? Ámosnak hitvallás, de a kiskáté is. Például nagykáté, smalkalmi cikke, azt Luther Márton írta. Igen, az ágostai hitvallás viszont Melanchthon. Tehát, hogy ők őrzik az evangélikus tradíciót a leghűségesebben, a másik evangélikus egyház, meg mindenki, aki ebben a családban tartozik, az lazán, nem mondjam, liberálisan értelmezi a reformáció törekvését. Hát ez egy kicsit egy ilyen kemény, nyakasabb társaság Amerikában. Nem tudunk mit csinálni velük, evangélikus testvérnek tekintjük őket. Ők is többé-kevésbé minket, de azért úrvacsorai közösségben nincsenek.
Tanításuk is teljesen más.
Nem.
A katolikusok közelít inkább?
Nem. Egy szigorú evangélikus egyház ez.
Biblikus.
Mi is azok vagyunk, ugye? Tehát az biztos, hogy a Bibliát a szó legszorosabb értelmében keményen szóra értelmezi. Igen, főbe azt lehet mondani, egy fundamentalista. Ugye el kell mondani a testvéreknek, hogy az amerikai nagykövetség katonai attasé nője a 80-as évek végén, 90-es évek elején itt volt Magyarországon 9 évig. Egy nagyon szimpatikus, Missouri Synod evangélikus nő, aki a 9 év alatt egész jó megtanult magyarul. És oda járt a budavári gyülekezetben, reggel mindig a 9-es istentiszteletre, meghívott magához, barátkoztunk, szépen jól beszélgettünk, sőt, az otthoni szülő, otthoni gyülekezetének még írt levelet, amikor mi tudtunk volna róla, akkor renováltuk a templomot, hogy azok egy perceljel minket segítsenek, meg is küldtek valami 3000 dollár. Úrvacsorát nálunk sokat. Én kétszer mondtam neki, hogy mi mindenkit, pláne evangélikus, boldog örömmel hívunk az úrvacsorai közösségbe. Ő nem szólt semmit. Én többször, kétszer mondtam, többször nem akartam mondani, mert udvariatlan lettem volna. De hát ő ugye Missouri Synod tagja, akit úgy neveltek, hogy ő egy más evangélikus egyházzal nem lehet úrvacsorai közösségbe. Tessék? Ugyanúgy úrvacsoráznak, mint mi. Csak azért, mert ők a saját egyházukkal megelégedettek, és a saját egyházuknak a szoros értelemben vett liturgiáját, fegyelmi rendjét így tartják. Tehát szigorú, azt lehet mondani ez a jó szó, hogy egy szigorú evangélikus egyház. Például ugye ott nincsenek női lelkészek. Női püspökök pláne nincsenek. De hát hosszú ideig ugye nálunk sem voltak női lelkészek. Női püspökök még ez idősebben nincsenek, de valószínűleg lesznek. Szóval ott él egy ilyen közel 4 milliós evangélikus egyház, külön teológiai főiskoláik vannak. Aztán azért van ilyen papi ide-oda vándorlás, leginkább a szigorúbból átjönnek a magunk fajta evangélikus egyházhoz.
Elvihetnek se tagjai?
Nem. Az LVS fölvette volna őket, de ők azt mondták, hogy nem, köszönjük. Na hát csak a tessék.
Én is részben ezt szeretném volna kérdezni, meg azt, hogy hol van a központjuk, és akkor tulajdonképpen...
Missouri tagállamban, a nevük is innen van.
Csak arra terjedik.
Nem, egész Amerikában vannak. Észak-Amerikában. De sok mindenben azért részt vesznek. Például még tőlünk is hívnak fiatalokat, akik tudnak már angolul ifjúsági táborokba. Szóval ilyen lazább, hogy így mondjam, képzett laikusnak elfogadnak minket. Az egy másik ügy, nem, ők minden ilyet tagadnak és elutasítanak, ami örvendetes. Annak idején, a 90-es években volt itt az elnökük is, kétszer, és akartak Budapesten egy missziót és lelkészséget létrehozni, mire mondtuk, hogy semmi akadálya, de azt nehezen tudjuk elképzelni, hogy nem vesznek velünk úrvacsorát. És hát mondták, hogy az pedig nem lehet, úgyhogy lemondtak a missziói központ létesítéséről. Szóval így vagyunk. A világ evangélikussága szerte a világon, Japánban, Kínában, Koreában, Indiában mindenütt megtalálható. A volt Szovjetunióban is 1990 után a korábban oda telepített németek létrehozták a maguk egyházát. Különböző országokban, Ukrajnában, Kazasztánban, Oroszországban, Szentpétervár az egyik nagy központjuk, ott van teológiai főiskolájuk is. Ez részben német, részben pedig orosz nyelvű. És hát a világ evangélikussága végül hivatalosan 1948-ban Lundban, Svédországban megalakult, amelynek annak idején egy Frey püspök lett az elnöke, és az egyik alelnöke a magyar Ordas Lajos lett, akit még 57-ben is megválasztottak újra alelnöknek, de hát alig-alig tudta ezt a tisztét gyakorolni, mert Magyarországon nem engedték. Sőt, hát Magyarországon a püspökségről is lemondatták. A Lutherán Világszövetség központja Genfben van, mert ott van szinte minden felekezetnek a központja, ott van az Egyházak Világtanácsa is, amely egy évvel később, 1948-ban alakult meg. Az Egyházak Világtanácsában majdnem minden protestáns tagegyház benne van, tehát a katolikusok, körökatolikusok nincsenek. És azonos épületben működik mind a kettő, ott van a Református Világszövetség is. A Református Világszövetségnek van 8 alkalmazottja, az evangélikusnak 128, tehát ennyivel nagyobb és népesebb a világ evangélikussága. Hivatalosan 70 millió a kifejezetten evangélikusok létszáma a világban, de ebben nincsenek benne azok a német evangélikusok, akik a német uniát egyházaknak a tagjai. A német uniát egyházak, amelyek 1817-ben jöttek létre a porosz király politikai parancsszavára, a porosz unió idején, a református és evangélikus egyház egyesítésével, de ezeknek a 80-90%-a evangélikus. Ami körülbelül azt jelenti, hogy még egy 10 milliót hozzá lehet adni a 70-hez, ha nem többet. Németországban a protestáns egyházak létszáma 22 millió. Nagy evangélikus egyházak a Bajor, 2,7 millió, a Württembergi, 2,4 millió, az a Stuttgarti központtal, így van, és ugyancsak hát nagyobb egyháznak számított a korábbi mecklenburgi, türingiai, a volt NDK területén, és érdemben a lakosságnak a fele volna evangélikus, a másik fele katolikus, de mindkét egyházból elég jelentős létszámban kiléptek, ennek következtében körülbelül a német lakosságnak a valamivel több mint fele egyháztag és kevesebb része, akár katolikus, akár protestáns az egyházból kilépett. Jogilag ilyenre van mód, és az is szükséges, mert ha nem lép ki, akkor automatikusan a fizetésének a 1%-át levonják egyházi adóként. Ha kilép, akkor az állam teszi zsebbe. Hát az illető akkor sem marad. A világ evangélikusságának ez az összefogása a második világháború után tulajdonképpen kettő célnal jött létre. Az egyik, hogy a nagy tömbegyházak segítsék a kicsieket. Mert a kicsik önmagukban nem tudtak megállni. Ezek közé tartozott a Magyar Evangélikus Egyház is. A kommunizmus sötét esztendei alatt, ahol az egyházat nyomták el a legkeményebben, ha a Lutherans Világszövetség nem segített volna, akkor az evangélikus egyház összeomlott volna. Akár ez lelkileg, szellemileg és anyagilag értendő egyformán. A másik célja a Lutherans Világszövetség létrejöttének pedig az volt, hogy egy egységes keresztény tömböt alakítsanak ki, megközelítően azonos teológiai látással, és segítség azt, hogy nemzetközileg elismert teológiai fakultásokra, egyetemekre, főiskolára mehessenek azok a különböző országban élő diákok, akik külföldi tanulmányok utak folytatására alkalmasak. Ez Magyarországon azt jelentette, hogy minden évben 1965-től kezdődően egy magyar lelkész kimehetett, egy, évente egy, valamelyik nyugat-európai országba, hogy ott tanulmányokat folytasson. 1971-72-ben én voltam az az egy, aki kimehettem, előttem is, utánam is voltak természetesen. Én annak idején Svájcba kaptam ösztöndíjat, és azért, mert Svájc semleges ország volt, nem volt a NATO-nak a tagja, nem volt a Európai Uniónak sem a tagja, Németországban azonban nem engedte ki, sőt, az NDK sem fogadott, mert egy évvel előbb mehettem volna, ha NDK-ba megyek, de az volt a kifogásuk, hogy miután Lutherans Világszövetségi ösztöndíjjal mentem, tehát nyugati ösztöndíjjal, ők ilyen pervers személyt nem akarnak fogadni, aki nyugati pénzen az NDK-ba tanul. Hát én nagyon nem sértődtem meg, hogy egy éves késéssel inkább Svájcba küldtek ki. Ez sem volt egyszerű, de megtörtént. Istennek legyen hála. Közben NDK-ba lehetett még küldeni egy lelkészt, és lehetett a szintén politikailag semleges Finnországba egy lelkészünket küldeni, ami hát nagyon fontos volt, hogy mégis rálátásunk legyen a világra és a nemzetközi teológiai irodalomra, mert Magyarországra teológiai könyveket se engedtek. Nyugatiakat meg végképp nem.
Kérdezem, hogy a Svájc köztöltött három nyelvű, hogy ez a teológiai egyetem, ez németül?
Svájcban én fél évig a Genf melletti Bossé főiskoláján tanultam, ez egy ökumenikus főiskola, amelyet Rockefeller német báró ajándék, amerikai német báró ajándékozott az Egyházak Világtanácsának, mint épületet, és 48-ban hívták létre. Ez a teológiai főiskola a Genfi Egyetemnek az egyik fakultásaként működött, és három nyelvű volt, német, angol és francia.
Tehát lehetett választani, hogy...
Igen, hát úgy volt, hogy ha németül beszélt az előadó, akkor franciára és angolra simultán fordították az előadást, és ennek megfelelően, ha angolul beszélt, akkor németre, franciára, ha franciára, akkor pedig németül is. És a csoport munkában is rendelkezésre állt szimultán tolmács. Olyan tolmácsok voltak, akik általában hat nyelven beszéltek. És volt egy öreg legény tolmácsunk, hogyha már szabad egy picit humorizálni, aki minden nap, mind a hat nyelvből fél órát gyakorolt, hogy el ne felejtse a nyelvet. Tehát három órát töltött azzal, hogy a tudását szinten tartsa, mert hát különben elfelejti, és a szinkron tolmásnak nagyon gyorsan kell dolgozni, beszélni. Na, ez részletkérdés, de fontos. Másik fél évet pedig Zürichben töltöttem, amely német nyelvű fakultás volt, és protestáns, egy sor luterán professzor a Németországból, és hát aztán, mikor letelt az egyesztendő, akkor hazajöttek. Egy szó, mint száz a világ evangélikussága, tehát ma 70 milliót számlál, ha hozzáteszük azt a másik 10 milliót, akkor 80-at, növekszik, kivéve Európában. Mindenütt növekszik, Ázsiában, Afrikában, különösen Afrikában, arról még nem beszéltem, Tanzánia az egyik leggyorsabban fejlődő ország, amikor én diák voltam, akkor még mindössze 300 ezer evangélikus volt, ma 3,4 millió. Akkor volt 3 püspökük, most van 23. A németek misszionáltak ott, akiknek az volt a módszerük, hogy építettek egy kórházat, egy iskolát, meg egy templomot. És ez a társadalomnak a fölemelkedését is jelentette szellemi, meg az iskolában, a betegek ápolását, gyógyítását, tehát az egészségügy fölemelkedését a kórházban, és a lelkieknek a fölemelkedését a különböző afrikai pogányvallások elhagyását a templomban élhették meg. Tehát amire templomot építettek, addigra már mindig volt egy jelentős evangélikus gyülekezet. Kenyában, Etiópiában szintén nagy evangélikus egyházak működnek. Amint tehát mondtam, egyfelől a kisebb egyházaknak a támogatása és a közös teológiai nézetek kialakítása volt ennek a lutáns világszövetségnek a célja. 7 évenként tart nagygyűlést, legutoljára tavaly volt Stuttgartban, 1984-ben pedig Budapesten volt. Kérdezem, hogy van-e a jelenlevő közül, aki ezen részt vett? 1, 2, 3, 4. Hát nagy élmény volt, ugye? Ez biztos, 10 000, több mint 10 000 evangélikus, a nyitóisten tiszteleten, ugyanennyi a záróisten tiszteleten, és hát részt vehetett a nagygyűlés menetében is bárki, annál is inkább, mert a helyi országa a rendező egyháznak a nyelvére is mindent fordítottak.
Vizitokártyát, akkor is beletettek.
Magyarul, így van. És hát itt választották meg 84-ben Kádi Zoltánt elnöknek, aki aztán másfél év után elhunyt. Egész pontosan 87. május 16-án, de akkor már másfél évig súlyos beteg volt, és nem tudta ellátni sem a püspöki, sem a lutáns világszövetségi tisztét. Utólag látjuk, hogy a lutáns világszövetségnek ez a rendezvénye már részt ütött a szocialista bástya biztos falának itt erődítményen, mert először volt például televíziós istentisztelet, közvetítés, ez a lutáns világszövetség nyitó istentisztelete volt. Először volt olyan mértékű sajtószabadság, hogy a nyugati újságírók bejöhettek, azt írhattak, amit akartak. Megjelent külön angol nyelvű újság a lutáns világszövetség ideje alatt. Először fordult elő, hogy mindenkit beengedtek, aki a lutáns világszövetség nagygyűlésén részt akart venni. Olyan személyeket is, akik korábban még az édesanyjuk temetésére se jöhettek haza az emigrációs magyarokból. Tehát egy nagy szabadságharc is volt ez. Akkor nem annyira értékeltük, de utólag látszott meg, hogy tulajdonképpen ott kezdett a kommunizmus lassan, de biztosan összeomlani, vagy legalábbis az eresztékei meglazultak. Ugye ezek a delegátusok, közel 1000 ember elmentek a magyar evangélikus gyülekezetekbe, 120 gyülekezetbe, volt ahova 8-an, volt ahova 4-en, és mindenütt prédikáltak, az emberekkel szóba álltak. Mondanom se kell, hogy óriási biztonság mellett, meg BM kíséret és kémhálózat mellett, ellenőrizetten, de mindenütt ott voltak. És hát egy szép feledhetetlen gyűlés volt mindennel együtt, a gyülekezetek számára is. És Hát az a tény, hogy Kádi Zoltánt akkor nyilván előzetes tárgyalásuk alapján megválasztották, és a választás után fölcsendült a magyar himnusz, az a külföldieket megrette. Annál is inkább, mert hát egy nemzetközi gyűlésen csak azt énekelni, hogy csak a magyarokat áldja meg a Jóisten, az egy kicsit őket zavarta, de hát mi már csak ilyen nemzet vagyunk, aztán túléltek rajta. Akik részt vettek egy ilyen nagy gyűlésen, azok azóta is emlegetik ezt. Én részt vettem még egy nagy gyűlésen, amelyet Winnipegben, Kanadában tartottak. Hát megközelítően sem volt olyan szerencsés a rendezés, mint itthon, pedig ezt 2004-ben követték el, 2004-ben Kanadában 53 hivatalos résztvevőt a kanadai állam nem engedett be, nem kaptak vízumot. És azzal indokolták, hogy két héttel előbb volt egy katolikus ifjúsági nagygyűlés, akiknek a résztvevői közül 500-an ott maradtak Kanadában. És a kanadai törvények szerint, aki emigrálni akar, azt nem lehet kirakni. Menedékjogot kap. Attól féltek, hogy közülünk is ott akarnak maradni. Hát ez diplomáciai hát kudarc is volt az utáni világszövetség részéről is szerintem. A kanadai államnak, bocsánat, az alacsony szintű tájékozottságát is mutatta, mert ezek között afrikai püspökök, ázsiai egyházi főtitkárok voltak, akik egyik se óhajtott Kanadába diszidálni, mert hát mik is kerestek volna ott. Hát életemben először én is egy utcai tüntetésen részt vettem, ez Winnipegben volt, amikor a kanadai államnak a beszükült és korlátolt politikai intézkedései ellen tiltakoztunk. Kimentünk az utcára, 800-an. Amíg Magyarországon, ugye, amint mondtam, először közvetítettek egy istentiszteletet a televízióban, a nagy szabad kanadai Winnipegben a televízió oda se nézett ránk, egészen addig mi ki nem mentünk az utcára. Mert ugye abban már van valami, hogy az utcára, mert az, hogy istentiszteletet tartanak, meg nagy gyűlés, meg a világ minden részéről, mégiscsak jeles professzorok, egyházi vezetők részt vettek, az őket nem izgatta. Nem érdekelte. Ez a kanadai liberalizmusnak, sokszínűségnek, még az USA-nál is nagyobb multikulturális adottságnak az egyik gyümölcse, többé-kevésbé rothadt gyümölcse szerintem, de talán a nagyon kicsi 250 lelket számláló, 50 ezer lelket számláló kanadai evangélikus egyháznak is a, hogy mondjam, tekintély nélküliségét jelezte. Ez persze már Stuttgartban a következő nagygyűlésen tavaly teljesen másként volt, mert a német egyház mégis csak egy respektált egyház, és nagy egyház, Württembergben tulajdonképpen Stuttgartban volt, az egész lakosság szinte evangélikus. De hát ilyen furcsa történések azért vannak a világban. És akkor nagyon büszkék voltunk, hogy a kommunista Magyarországra mindenki bejöhetett, a szabad Kanadába meg 53-an kiszorultak. De hát ilyen a történelem. A Lutherans Világszövetség fönntartja természetesen az eredeti célkitűzését, hogy a kisebb egyházakat támogatja, mind egzisztenciálisan, mind anyagilag, politikailag, mert azért egyfajta védőernyőt jelent ez a világ evangélikus egyházainak, és azt is, hogy igyekszik egy evangélikus teológiai irányzatot érvényesíteni, akkor is, hogyha vannak kérdések, amiben nem azonos az egyes egyházaknak az állásfoglalása, többek között ezek közé tartozik a homoszexualitás, leszbikusság is. Svédországban talán a legélesebb ez a kérdés, Amerikában is elég keményen előjött. A világ ilyen nagyságrendű egyházaiban, mint Magyarország, általában a homoszexualitás és a leszbikusság más megítélés alá tartozik. Tudomásunk szerint Magyarországon homoszexuális vagy leszbikus lelkész nincs. Nem csak én, de az én utódaim is azon az állásponton vannak, hogy nem kívánnának leszbikus vagy homoszexuális adottságú lelkészt és szentelni, vagy teológus. Ami nem azt jelenti, hogy ha valaki leszbikus vagy homoszexuális adottsággal rendelkezik, annak lenne helye, mint egyház tagnak az egyházban, hiszen a homoszexualitás egy többé-kevésbé az illetőkkel belük született adottság.
Betegség
is, minden esetre aberráltság, tehát nem lehet normálisnak mondani, mert igaz az a tétel, hogy ha valamiről véleményt kell mondanunk, akkor abszolutizáljuk. Ha a világon mindenki homoszexuális lenne, vagy mindenki leszbikus, nyilvánvalóan kihalna az emberiség. Következésképpen ezt nem lehet természetes adottságnak mondani, nem egyfajta aberráltságnak, ezzelenül tiltakozni. Mondván, hogy ahogy én heteroszexuális vagyok, ő úgy homoszexuális. Több oka van ennek. Az első, azt szokták mondani, hogy egy örökölt hajlam. Örökölt hajlam. Lehetséges ez. A másik, a környezet. A környezet hatása. A harmadik még az is lehet, hogy valakit, erre is volt példa, megerőszakolnak, és akkor legelőször a homoszexualitással találkozik, mint szexuális formával. Vagy erre elcsábítanak. És akkor ezt, vagy kényszerítik, és akkor ezt ismeri meg. Igazából nincs egyértelmű magyarázat. Erre nézve, itt van az evangélikus egyházaknak is, meg az anglikánoknak, reformátusoknak más-más álláspontja, vannak megengedőbb, és vannak szigorúbb egyházak. Ezen a területen én azt gondolom, hogy azért, mert valaki homoszexuális, az egyházból nem lehet kizárni, vagy leszbikus. De azért, mert homoszexuális és leszbikus, ezért a szolgálatra én nem rendelném ki. Mint ahogy nem is Magyarországon ilyen egyik egyházban sincs. Ez ellen bizonyos jogkövetelő, magatartást tanúsító politikusok, főleg a liberálisok között tiltakoznának. De hát, ha az egyházak közül joga van, például a katolikus egyháznak azt mondani, hogy olyan papokat tud csak felszentelni, akik nők. Vagy az ortodox és görög katolikus egyházban csak olyanok lehetnek püspökök, akik nőtlenek. Ez mind a kettő az emberi jogok korlátozás. Ad abszurdum, mert mindenkinek joga van megnősülni, férjhez lenni. Holibidediktú joga lenne püspöknek, vagy érseknek lenni. Ez így igaz, meg görög katolikusnak se köteles lenni, és nem köteles az evangélikus egyházban se papnak lenni, hogyha az adottságainak, az előírásainak nem felel meg.
Nézést, hallottam a rádió műsort, hogy az egyház, az evangélikus egyház is egy betegségnek tartja, tehát gyógyítható és elsősorban spirituális módon, még a liberálisok ezt nem tartják betegségen, ezt természetes emberi magatartásnak tartják, hát ez egy óriási különbség a kettő között, és ezért a mi egyházunk szerint ezek az emberek gyógyíthatók, és el is mondtak két-három olyan esetet, amikor terápia úton ezek az emberek meggyógyultak.
Én nagyon lazán tudom elképzelni a gyógyulásukat, megmondom őszintén. Amiről én hallottam, olyan volt, hogy valaki végül is leszokott a homoszexuális, szexuális életről, de abszinens maradt. Tehát, mert a gyógyulás azt jelenteni, hogy akkor heteroszexuális lesz. Nagyon nehéz adottság, egy esetet név nélkül elmerek mondani. Volt az evangélikus egyházban egy olyan presbiter, aki megnősült, 3 gyermekük született, házasság kötés előtt homoszexuális kapcsolatban élt, házasság kötés után kb. 10-15 évvel újra előjött a homoszexuális adottsága, és hát titokban, míg nem a felesége felfedezte, homoszexuális partnere volt.
Ezt is hallottam, ezt a történetet.
Tehát ő maga le akart erről szokni. Tessék, Borika.
Én annyival szeretnék ezzel vitatkozni, hogy ez egy betegség. Biztos, hogy hajlat van rá, de a körülményeknek is olyanoknak kell lenniük. Elég régóta dolgozom a szociális ellátórendszerben, és a megyébe nagyon sok ilyen nagy létszámú gyermekintézmények volt a megyei önkormányzatnak, régebben szigorúan külön voltak választva a fiú otthonok és a lány gyermek otthonok. És szignifikánsabban ki lehetett mutatni, hogy akkora hatalmas eltérés volt a normál közösségekhez képest a homoszexuálisok számába, fiatalkorúak számába, pusztán azért, mert együtt voltak és csak egyneműek voltak együtt. Tehát sajnos a körülmények hatására is kialakulhat ez a dolog, és én személy szerint nagyon örülök neki, hogy egy olyan jó 10-15 évvel ezelőtt megszüntették ezeket a külön nemű otthonokat, és most már koedukáltak a gyermekintézmények, és azóta drasztikusan lesz csökkent az ilyen fajta nemi értékelésnek a számaránya.
Én is óvakodnék a betegség megjelöléstől, akkor is, ha azt mondom, hogy ez a normálistól eltérő adottság. A gyógyíthatóságát nem zárom ki, de nem lehet úgy mondani, hogy úgy gyógyul meg valaki, mint a tüdőgyulladásból.
Ezt hallottam a rádióban, és ezt a történetet is hallottam, hogy sokkal mondott.
Igen. Szóval nagyon nehéz kérdés ez. Én amiért az egész kérdést rossznak tartom, hogy ennek reklámot csinál. A reklámozni nem kell. Nyilvánvalóan, hogy én gyerekkoromban is voltak homoszexuálisok, leszbikusok is valószínű ritkában, de hát nem beszélt róla senki. Ahogyan a heteroszexuálisok se tárják föl a szexuális élményeiknek a sorát, nem is tartozik ez a nyilvánosságra, így a homoszexualitásnak se kellene reklámot adni.
Nem reklámot adni.
Természetesen. Mert ennek nincs értelme, és másokat is elcsábít a tessék.
Igen, nem tudom, hogy megérlik-e a többiek is, de ez a társadalomban, mondhatom a hétköznapjainkban, a rokonságban, ismeretségi körben, ez egy nagyon mondjam, és szeretném mégis Püspök úrnak arra kérni, hogy a Biblia tükrében vizsgáljunk meg ezt a kérdést. Én nagyon laikus vagyok, de akkor hogy kell kezelni a fogomai fogomra történetét, vagy hálnak a romai akutívus levélben megfogalmazott álláspontján?
Teljesen világos, hogy a Biblia tiltja és bűnnek tartja. Hát itt ezt derék módon egyenesen ki kell mondani. Hát sok minden mást is természetesen bűnnek tart.
Házasságtörést
is bűnnek tartja, a házasság elvállást is bűnnek tartja, ne szépítsük a dolgot e tekintetben. A homoszexualitást is bűnnek tartja. Ennyit tudunk mondani, szóval végül is, amikor teológilag közelítenek ehhez az egész Szentírás összefüggésében, akkor azt kell mondanunk, hogy Istennek a szolgái, vagy szolgáló leányai bizony bűnös emberek. Lehet, hogy nem a homoszexualitás vagy a leszbikusság a bűnük, hanem egyéb. Mert ugye a protestáns teológia nem tud kis és nagy bűnről. Az anyagiasság lehet éppen olyan bűn, amikor a pénzt állítjuk Isten helyébe.
Bármi más.
Vagy bármi más.
Én mégis ezt jobban sújtotta, ezt a bűnt. Azért egy várost elpusztított.
Most kihallnak, például világos.
most nem csoda.
Vannak, akik azt mondják, hogy inkább terjedjen a homoszexualitás, mint hogy háború legyen. Ez nem az én véleményem, hogy túl sokan vagyunk, és hát ezzel kvázi az emberiség automatikusan végigdekezik a túlszaporodás ellen, csak ez Magyarországon végképp nem stílszerű. Most az is igaz, hogy egyre jobban terjed a magányos férfiak és magányos nők száma. Akik így, úgy, amúgy, ki fiatalok tudja, hogy keresnek társat.
Fiatalok.
Hát igen, igen, nem a 70 éves korosztálynak a problémája ez. Nyilvánvaló. Tehát a társadalom sok vonatkozásban beszélgetünk itt egy testvérünkkel is, hogy milyen nehéz manapság társat találni. Hogy boldogan férhez menne esetleg, boldogan megnősülne, de hát nem akárkihez, hanem aki hozzáillő, ami a Bibliában is van, hogy szerzett neki segítőtársat, hozzáillő. És nincs meg az a közösség, amelyikben nagyjából hasonló gondolkodású, hasonló életértékeket való emberekkel találkozni lehetne. Ennek a megteremtésében az egyháznak is többet kellene tenni. Vagy még inkább azt mondom, hogy az egyházaknak, hogy minél nagyobb legyen a merítés, hogy mégis egymásnak megtetszenek, ugye? És ezt én a magam részéről propagálom, hát végül is vannak katolikus, református, evangélikus bálok. Ahhoz kettős cél van, az egyik, hogy a hasonló gondolkodásúak összejöjjenek, a másik, hogy azt bemutassuk, hogy lehet keresztény módon tisztességesen szórakozni. És nem kell halálra inni magát, meg nem kell kábító szerezni, és nem kell ugye károsító, halláskárosító zenét hallgatni. És ez rendjén van. Szóval nagyon sok összetevője vannak ennek az egész homoszexuális kérdésnek. A legnagyobb baj az, hogy terjed.
Hát a reklám miatt is főre.
Is, de az egyéb társadalmi faktorok miatt is, amik ezeket inkább elősegítik, mint hogy lazítanak. A szexualitásnak a turbulens fölértékelése is hozzájárul ehhez. Mert ugye úgy mutatja be, mint az élet legnagyobb értékét, holott egy fontos érték természetesen és fontos adottság, de azért csak egy a sok közül. Ugye, hogy mennyire igaz ennek következtében, hát sorvadnak el a különböző szerzetes rendek, vagy akár csak az evangélikus diakonisszák is. A Budapesten évek óta egyetlen utánpótlás sincs a diakonissza rendben. Emberileg érthető módon. És hát a német diakonissza rendek is mind átalakultak családos diakonissza tagokká. Ugye Magyarországban, ahol elég nagy diakonissza szervezet működött, ma a diakonisszák élén, ahol az öregebbek még a hagyományos nőtlenségi, illetve hajadon állapotban vannak, a vezetőjük az már egy férhez ment asszony. És hát úgy tűnik, hogy ez lenne a jövő. Nagyon érdekes, hogy olyan országok, mint Norvégia, Svédország, ahol a templomba járás meglehetősen alacsony, 0,5% és 1% között van, ugyanakkor több száz misszionáriust küldenek a világ különböző részeiben. Tehát ez a viking életforma, szoktam mondani, ami jellemző a skandinávokra, valahol még a vérükben van, hogy ők elhajóznak a távoli vidékekre, akár hát lelkészekként is. Ugye ma már a missziót se úgy kell elképzelni, mint ahogy ezt hagyományosan leírták, hogy az őserdőbe, a dzsungel közepébe egy kis viskót fölütött a pap, és hát akkor oda hívogatta az embereket. Ez nyilvánvalóan ennek más kultúrája alakult ki, de hát ezzel együtt nagyon Érdekes, hogy ilyen nagyságrendben vannak vállalkozók erre a szolgálatra. Ugye tőlünk is van Kenyában, éppen a Bálint Zoltán, a kinyíregyházi születésű vízimérnök. Ismeri valaki őt? Igen, köszönöm szépen. Aki vált volt, Pápua-Guineában és hát Afrikában van most, elég hosszú ideje, úgy misszionál, hogy dolgozik, mint vízimérnök, és ebben a beosztásában szólítja meg az embereket, alkalmasítja a istentiszteletet, bibliaórát, de ugyanígy volt kint egy lelkész házas pár Indiában, ahol egy egyházi iskolában tanítottak, és ugyanakkor pedig az egyházi iskolába járó más buddhista vagy hinduista diákokat próbálták keresztény hitre térítgetni. Nem erőszakkal, hanem úgy mondom, hogy elég tárták a keresztény életforma lehetőségét. Tehát ez egy másfajta misszionáriusi tevékenység, mint a klasszikus a 18., 19. meg a 20. század elején. Minden esetre részint ebből is adódik az evangélikus egyháznak a létszám növekedése. Egyébként a legnagyobb egyház, keresztény egyház a római katolikus, utána az ortodox, most tetszenek megfogóckodni a harmadik legnagyobb a bűnközlista, 600 millió, és a negyedik a lutheránusság. Tehát régebben mi voltunk a harmadikon, de a bűnközlista mozgalom annyira erőteljesen hat, hogy hát lekörözött bennünket.
Nyelveken szólás jelenti? Őket jelenti?
A nyelveken szólás igen. Ennek is sokféle ága van. Vannak erőteljesebb, vannak lazább tagjai. A pünkösdista egyház Magyarországon most kéri a felvételét az ökumenikus tanácsba. Eddig csak megfigyelő státuszban voltak a katolikus egyházzal együtt. Katolikusok azonban nem kérik felvételüket ebbe az ökumenikus tanácsba, a pünkösdisták. Igen.
És ez az egyházak világ tanácsában benne vannak a mormonok és a Jehova tanúi, valamint a szientológusok?
Az egyházak világ tanácsában úgy lehet belépni, hogyha valaki elfogadja, hogy Jézus Krisztus Úr és megváltó, valamint vallja a Szent Háromság. Sem a mormonok, sem a Jehova tanúi ezeket a hittételeket nem vallják. A Jehova tanúi, a szientológia a látásom szerint nem egyház, remélem, hogy rövidesen betiltják Magyarországon, ugyanúgy, mint ahogy betiltották Németországban és Franciaországban. A Jehova tanúi sem keresztények, mert nem fogadják el Jézus Krisztus megváltónak a Szent Háromságról meg. Nem is beszélve, tagadják, tehát ennek megfelelően az unitáriusok sem tagjai a világ tanácsának, mert ők sem vallják a két tétel közül egyiket sem. Ezért szoktam én azt mondani, hogy az unitáriusok protestánsok, de nem keresztények. Mert aki keresztény, az ezt a két tételt vallja. De ők hagyományosan mégis protestáns értékeket képviselnek gondolkodásunkban. Úgyhogy ezek a kis egyházak ezek a kis egyházak ennek megfelelően nem tagjai az egyházak világtanácsának sem. De például a baptista, a metodista, a pünkösdista.
És a hídgyülekezete?
A hídgyülekezete
protestáns.
Mondjuk protestánsnak mondható.
Tagja Magyarországon?
Nem. Még pártoló tagja sem, nem is kérte a felvételét, szerencsére. Nem kellett visszautasítani. A hit gyülekezete azért eléggé szektariális vonásokat hordoz magát.
Csak ő a legnagyobb, az 1%-nál negyedik sorban van a Magyarországon.
Negyedik. Első a római, második a református, harmadik az evangélikus, utána ők jönnek, és csak...
Én úgy érzem, hogy a kis magyar
Nem, az utána.
A krisnások is, igen, a krisnások elég előjárnak, szóval a zsidókat megelőzik, ez igaz.
Nem reális bevallás a zsidó iszlettetek.
Erre én nem tudok válaszolni, hogy mi reális, mi nem. Hát azért az, a felajánlás mindenképp reálisnak kell legyen, mert önmagukat csapnák be, hogyha nem közölnék azt, amit felajánlottak. Tehát Magyarországon megközelítően 100-120 ezer zsidó származású személy van, ennek megközelítően egy harmada vallásos. Egy harmada úgynevezett kultúrzsidó, és egy harmada pedig a zsidóságát nem vállaló kozmopolita. Nem megélhetési, hát zsidó származású, de nem vállalja ezt a zsidóságát, hogy aztán ettől még ki hova tartja az 1%-ot és hova küldi, az egy másik kérdés, mert evangélikusoknál is tudunk arról, hogy nem evangélikusok is nekünk adták. Például az egész Opel művek budapesti irodája 300 fő. Mert az evangélikus egyház náluk vásárolta évtizedek óta a szolgálati kocsikat, és más egyház nem vásárolja tőlük, adnak rá 30% kedvezményt, és ezt az 1%-ot is még odaadják. Biztos van köztük persze evangélikusok is, de hát a 300 az én biztos, hogy nem az. Mindegy. Tessék.
Kérdezik. Ha Jézus vallja, kérdezik.
De hallottam, hogy Izrael,
de
eléggé,
tehát
nem
szintatikus. Nálam vannak olyan messiás hívők.
Jelentéktelen létszámú a magyar messiás hívők közössége. Izraelben a messiás hívők közössége oly módon jött létre, hogy Izrael vallási állam. Izraelben egy elfogadott és bevett felekezet van, az a zsidó. Összes többi inkább megszűrt. Ugye még a nem zsidóknak is csak a zsidó rabbi előtt lehet házasodni Izraelben, vagy kimennek Ciprusra, és ott kötnek polgári házasságot. Ha valaki úgynevezett messiás hívő zsidó lesz, akkor a hivatalos zsidó vallásnak a tagja. 21 elágazása van a zsidó hitnek Izraelben, ez az egyik. Ezzel ugyanolyan jogokat élvez, mintha zsidó volna a szó klasszikus értelmében. Én ismerek egy svéd orvost, aki zsidó származású, aki Svédországban élt, evangélikus egyház tagja volt, visszatelepült Izraelbe, és ott nem lett a svéd egyház tagja, mert nem akart másodosztályú állampolgár lenni, hanem messiás hívő zsidó lett, aztán attól oda járt templomba, ahova akar, vagy éppen nem akar, de a messiás hívő csoportok létrejöttének egyik mozgató rugója a első osztályú zsidó állampolgárság megtartás. Nem kizárólagosan. És nem szeretném azt mondani, hogy csak ez mozgatja azokat, akik messiás hívők, mert hát az nem mindegy, hogy a messiást várjuk, vagy a messiást elfogadjuk. És a messiás hívő zsidó az Jézusban elfogadja a messiást. Hogy a Szent Háromságot elfogadja, az egy következő kérdés. Itt is nyilván az utak elágazhatnak. Ezek a messiás hívők azonban általában nem, se nem katolikusok, se nem protestánsok, hanem messiás. Ő eléggé terjed, de azért hát kis létszámú csoportok ezek. Magyarországon is van egy-két vetülete, de ez is százas nagyságrendben alul létszámot jelent.
Erről van egy jó könyv a Jakobnak, Miért pont én című könyve, nem tudom, most a biztos.
Nem.
Az a egy izraeli, de hogyan térnek messiásig.
Magyarországon ugye a harmadik felekezet vagyunk a magunk 300-400 ezer mi voltával, majd most kiderül 2011 őszén, hogy ténylegesen mennyien is lehetünk. Állítólag kötelező lesz mindenkinek felekezetet vallani, vagy azt mondani, hogy felekezeten kívüli. Ez bizonyos értelemben jó, bizonyos értelemben van mögötte valami kis szerint kényszer is. Ezzel lehet vitatkozni. Viszont ha meg abszolút fakultatíven kell megadni, akkor megint ott tartunk, hogy egy csomó evangélikus nem mondja, hogy evangélikus. Esetleg, vagy egy csomó katolikus sem mondja, hogy ő katolikus, és így tovább. Mindenesetre Jézusnak van egy szép igény, amelyik így hangzik, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arra, hogy menjen atyám előtt. Aki megtagad engem, azt én is kvázi kénytelen leszek megtagadni, hogy menjen atyám előtt. Hát legalább ennyiben merjünk bátran vállalkozni arra, hogy evangélikusok vagyunk. Ha a régi versikét, amit még konfirmáció során tanultunk, hogy én evangélikus vagyok, vallásomért élek, halok, ez Krisztus igaz vallása, ezért mentek a jó gája napságra. Nekem sincsen más vallásom, hitem, reményem, mint ami őseimnek volt, itt már a rímek összefolytak. De hát valami ilyesmi, amelyik hát valahol azt mondja el, hogy az embernek nem kell szégyelni a vallását, felekezeti óvatartozását, mert ez nem jobb és nem rosszabb, mint a többi, hitünk szerint legfeljebb egy kicsit jobb, de semmiképpen sem szégyelni való, hanem inkább van miért hálát adni érte, hogyha benne élhetünk a világ evangélikusságában is, meg a mi Magyarország egyházunkban. Hát az időnk ugye elment, 3:10 van, de azért, ha még valakiben van, hogy evangélikus öntudatunkat növeljük, kérdés, akkor szívesen válaszolunk rá. Bárkod Magyarországon azt mondom, hogy Nyíregyháza ma a legnagyobb evangélikus gyülekezetünk. Nagyobb, mint Békés Csaba, pedig az volt nagyobb.
De milyen szám alapján?
Hát akár a népszámlálási, de az egyéb statisztika.
10,000 Nyíregyházunk. 10,000 bevallókból.
Igen.
Hát az jó arány.
Na, szóval lényeg az, hogy, nagyon nagyon rendezni kell sorainkat. Szépen fejezzük magunkat. Ez persze a többi egyházban is érvényes. Csak egy nagy a római katolikus egyházban ez sokkal kevésbé érzékelhető. Meg egy még nálunknál nagyobb református egyházban is. De a számarányok mindenütt azonos fogyást mutatnak ezt. Akár Sovány Vigaszként.
300-300 ezer mondott.
Igen. Ami a legjobban izgat minket, hogy körülbelül 100 ezer evangélikus van, csak nem tudjuk, hogy hol, és nem tudjuk, hogy hogy hívják.
Igen, csak bevallja, de nem gyakorolja
magát. De ugye eltűntek.
Ez az 1% alapján gondolja ezt, hogy
nem, ez a népszámlálás alapján. 310 ezer evangélikus vallotta magát evangélikusnak a legutóbbi népszámlálásnál fakultatíve.
És az 1%-a akkor hány darab?
Hát ez sokkal fiasan, hogy 1%-a, az nem jelentő. De
tehát az 1%-os felajánlás, jó, hogy előtt tetszett hozni, mert ez most a 40 ezer. A 40 ezer.
De sok nyugdíjas az megtévesztő. Meg a munkanélkül, meg a diák, a gyerek, az nem ilyen
adó. Tehát itt arról van szó, hogy akik személyi jövedelemadót fizetnek, azokból 40 ezer, de hozzá kell tenni, hogy azokból is csak 40% vallja be.
Igen.
A többi felekezetben is ugyanez az arány, hogy 60% fütyül az egyházakra.
Ott hagyja az államnak az
1%-ot. És ott hagyja az államnak az 1%-ot. Ami engem még jobban bánt, hogy a halász egyesületnek, a horgász egyesületnek, a neptenyészőknek, meg a többi egyéb egyesületnek 50%, sőt 50% fölötti a második 1% odaajánlás. Na most, ugye ha nekünk is ugyanezek a személyek felajánlanak attól függően, hogy melyik felekezethez tartoznak, akkor nem lenne semmi baj. Ettől mi nem kapunk kevesebbet, hogy ők odaadják, de az a tény, hogy kb. 10% többre tartja a Horgász Egyesületet, meg az Eptenyészőt, mint valamelyik egyház ténykedését, az megalázó. Irreális. Nekem semmi bajom ezekkel az egyesületekkel, csak az a bajom, hogy a gondolkodásban, hát egy kicsit visszatetsző, hogy egy ilyen jellegű egyesület magasabb értékrendet képvisel sokak gondolkodásában, mint az egyházak tevékenység. Ide jutott a magyar társadalom, ilyen nincs még egy Európában. Szóval nagyon mélyre süllyedtünk az értékrendek dolgába. De ebből nem lehet kiindulni, hogy mennyien vagyunk egyéb iránt. Az 1%-os fölajánlás háromszor annyi a katolikusoknál, a reformátusoknál, mint nálunk, és a katolikusoknál háromszor annyi, mint a reformátusoknál. Ez magyarul azt jelenti, hogy körülbelül 9-szer annyi a katolikus felajánlás, mint az evangélikus. De a valóságban ők 20-szor annyian vannak, mint mi vagyunk. Mert ugye 300 ezer meg 6 millió az egy 20-os szorzószám, és ez az 1%-nál nem jön ki, még 10-re sem. Tehát ebből a szempontból a kisebb egyház jobban mozgatható, természetesen, de ez sovány igaz ettől függetlenül. És hát a reformátusok se háromszor annyian vannak, mint mi vagyunk,
igen,
hanem legalább 5-ször annyian, és ott is csak 3-as a szorzószám mindenütt. Ami azt jelenti, hogy a hadrafogható evangélikusok száma hozzájuk képest még arányosabban magas, mint ott. Szóval, legyünk büszkén és bátran evangélikusok. Nem rossz ez a kis evangélikusság, és a világ evangélikussága sem, a maga sokszínűségével. Hozzá kell tenni, hogy az a fajta liberális szemlélet, amiről a homoszexualitás kapcsán szóltunk, a világ evangélikusságának a kisebbik arányában mutatható ki. Tehát a nagy többség az olyan konzervatívan gondolkozik, mint mi. Ez legyen a bátorság. Ettől függetlenül az újságok ugye örömmel írják meg, hogy ez meg az az evangélikus.
Püspökök is vannak, azt mondja.
Hogyne, női püspök is van Stockholmban, a Svédországban, aki leszbikus.
Sírdes,
persze, együtt él egy leszbikus lelkész nővel.
És felszentelik püspöknek.
Már felszentelik régen. Hát nekem ma gyomrom forog, megvallom őszintén, de hát nem mondom a testvéreknek, ilyen szűk körbe ezt el lehet mondani. A legutóbbi nagy gyűlésen, ugye a 78-an voltunk ott evangélikus sajtóban mindenkivel, a záró aktusban ugye úrvacsorai istentisztelet volt, és én leültem oda, mindenki odaült, ahol akart, egy oldalsó páholyban, mint pedig ülnék valamelyik sorban, és hát kiderült, hogy engem és ezt az egész oszlopot beosztottak egy svéd Oberkinkel egyébként egyszer főtanácsos nőhöz, aki nekünk osztotta a túlmányodát. Aki azonban a nagygyűlés során megvallotta, hogy ő lesz. Hát ugye elkezdtem gondolkozni, hogy mi az eget csináljak, mert annyira nem vagyok én jó barátságban a lesbikussággal. Tehát mondom, ha most elülök már 2 perc az Isten tisztelet kezdete előtt, az is feltűnő. Ha nem ülök el, az se jó, mert az meg az én illésemnek nem felel meg. Hát ott habos van. Ugye? És hát én egy irénikus, megbékülő típus vagyok. Hát mondom, maradok, egyszer csak kibírom. És maradtam a helyemen, és ez a hölgyhöz, 50 év körüli nő volt, mentem úrvacsorát lenni. Többször nem csinálnám. Nem tudtam megszabadulni attól a gondolattól, hogy ez a nő lesz.
De úgy tudom, hogy a szentség attól még érintett, hogy akár a személy
szolgálat. Ez világos, tehát itt teológiailag nincs vita, hogy
akárki
szolgáltatik ki. Én nem követtem el vét, de én magam ellen
kérdeztem,
mert nem tudtam, el tudtam szabadulni attól, ha ő nem mondja meg.
Sose
tudtam volna meg, én ezt kutatom az ő átbeli jeleneteit, és így meg egy olyan nyomasztó érzés, amit én most is kibeszélni kényszerül a pszichésen. És megértem azokat, akik ezzel tiltakoznak. Hogy nem, hát sok minden nem tartozik ránk, hogy emberi nyomorúságok, vészeik, rossz szokásaik, meg egyéb. Miért kell a másikat ezzel megtenni?
Az egyházat világtanács a szabad kezet a minden országban, milyen vonatkozásban?
Hát az egyházat világtanács a még lazább szervezet, mert tudom én 325 egyház tartozik, felekezet, tehát ott egységet teremteni lehet. A világ evangélikussága sem tud mit kezdeni az ügyjel, mert hogyha akár így, akár úgy foglalna állást, akkor egy réteg vagy kiválna belőle, vagy sem helyezkedik.
Vagy ugye mit tudok felállítani?
Nem lehet ezt elintézni. Kisebbségben van, de attól még, hogy azt mondjuk, hogy nem, ők nem fogják visszacsinálni. Tehát nincs magának a Lutheránus Világszövetségnek olyan alkotmánya, amelyik mindenki számára kötelezővé teszi a meghozott elvi határozatok végrehajtását. Veszélyes.
Én kérdezhetek valamit?
Hogy?
A pedofiliáról, a pedofilikus helytelenek
pedofiliában egyformák vagyunk, és tudjuk, hogy mindjárt helytelenítünk, bűnnek tartjuk, elítéljük és sem is közünk hozzá. Ebben az egész evangélikusság csontosztól, minden szőröstől, elítéljük. Pedofília, ha nagyobb bűn nincs, mint a gyerekek
meg. A világ evangélikussága is?
Persze.
Abba egységesek
az abszolút.
Az egységesek,
mindenki? Mindenki. Mindenki.
Hát a gyerekek.
Hát a világi törvények is elítéljük.
Hát és akkor a katolikusok
A világ katolikus egyháza is elítéli. Amblok, pápával élem, az, hogy ki mit csinál, az egy következő ügy.
Akkor mégis a papjaik az egyik terül átnevezik a másikra, aztán ugyanakkor. Ja, hát ez nem hallgatás, hogy ez egy egészen más.
Elvileg a római katolikus egyház is pedofilia ellenes, szerintem más. Közben a tagjai papírjai között kit, mit lehet találni, mit csinál, meg milyen fegyelmi vagy áthelyező intézkedéseket hoznak, az a nézve mi azért nem látunk a színfalakban. Legyünk alázatosak, és tudjuk ezt meg. Az biztos, hogy ami nyilvánosságra jön, azt ők próbálják elintézni, és próbálják a dolgot komolyan venni, hála Isten. Ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy én azért az nem volt valahogy egészen véletlen, hogy egyszerűen az egész világon előjött a katolikus egyháza.
Egyszerre
Brazíliában is, meg Hollandiában is, meg Új-Guineában is, meg Ausztriában is. Itt volt valami
politikai.
Szervezet. Nem tudom megmondani egy kis
aromítottat.
És abszolút nem értem a pedofiliát. Tehát akinek van két unokája, meg nekem is. De ha nem lenne egyszer, akkor se helyeselni, mert nem lehet helyeselni. Áltatlan, meggondolatlan gyerekeket, akiket zsarolni lehet, meg talán borzasztóknak. Valami nélkül. Mayer Mihály? Valaki mondta Mayer Mihály.
Hát mondtam, és olyan, annyira szimpatikus ember volt. Valamely Szent István napi ünnepséget Annyira jó volt.
Nem látjuk, nem látjuk, hogy szállam.
Dolgok is vannak.
De ez jöjjében, csak ő a főség.
Jogerős állásfoglalás ebben.
Jogerős állásfoglalás nincs, de azt, hogy fölmentették így a nap előtt.
Lemondott.
Hát igen.
Megengedik, hogy lemondjunk.
Igen.
Megengedik, hogy lemondjunk.
Szeretnék mondani.
Még azt szeretném mondani, vagy kérdezni, hogy a homoszexualitások kapcsolatban az az álláspont, hogy Isten szeméből a Biblia szerint bűn, Isten a bűn gyűlöli, de a bűnös is szereti. És Jézus Krisztus által van szabadulás ebből a bűnből, és ez nem jó.
Hát ön is szabad, és mégis az is
nagyon bocsánat, de a keresztényűságokban nem egy fiatal nyilatkozott, hogy szabadult a homoszexualitásból. Jézus Krisztus
De van rá, bocsánat, ezt akarom mondani, ön is tagad, de hogyha megbánja egy apagyilkos a bűnét, az ugyan, hogy szerintem megbánhatja, mint minden más.
Igen, jó, jó,
erre mondom, én
így mondom, én nem mondom tőzőkben senkinek a szabadulását. Mert ez nincs is jogom. Én csak azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Mert a sokkal nehezebb kérdés, mint aminek lát. Mert aki 20 vagy 30 évig homoszexuális volt, ez szerint gyakorolt a szexuális életét, hogy az abból hogy tud szabadulni.
Lehet,
Isten élete. De megködöltség.
Világos, hogy elvileg lehetséges, de nagyon-nagyon lehet.
De gyakorlatilag Jézus Krisztus olyan is meghalt.
Lehetséges, de minden ember egy meghalt.
Aztán, hogy megszabadul, hogy igen.
Ezt és úgy igazatom, de bocsánat, mert ez egy nagyon-nagyon
ez azért az ő.
De hát ez az ő dolguk, és ha nem szabadul meg, akkor is lehet Krisztusé.
Ez nem egy ördög megkötöltségnek egy fajtája, hogy és általán ez a kis kötődik meg valakire, szóval nem lehet úgy tekinteni, de ilyenfajta bűn, hogy...
Azért nem tudok rá válaszolni, mert még nem voltam magukat.
Jó, de azt remélem, hogy azt is tudtál vannak, hogy ő megkötődött ember, szerintem. Mint hogy egy másfajta megkötöltség.
Borzasztó nagy sajtó kampányához, amit a sajtóítéddel legyünk, hogy most már teljesen átestek a ló túloldalára, én úgy gondolom, és Goethe atya is leírja az egyik könyvébe, hogy ez most már tarthatatlan állapot, hogy nem lehet egy gyereket megsimogatni, mert abban a pillanatban a római katolikus, akkor azt mondják rá, hogy betegség. Hát szóval ez azért már húzás. Tehát azért, mert van köztük ilyen is, mert volt, azért nem kellene általánosítani, és akkor most már mindenkiből eleve feltételezzük azt, hogy azért megy a gyereket megsimogatni, mert ez.
Persze, ebben teljesen egyetértünk, akkor rám is nem lehetne fogni, mert én legalább pár konfirmand is majd megsimogattam a fejét. De hát abszolút jó szándékkal és mindig őrültek ezek a gyerekek. Hát ugye egyrészt is apa nélkül nő fel, sokszor az anyától se kap elég szeretetet. Mindig boldog eljöttek konfirmáció órára, szerint csak ezt tudom mondani. Jó. Köszönöm szépen. Hát akkor én azt mondanám, hogy most készüljünk fel a lelki gondozói gyakorlatra.